szülátlan. Vázással őb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Kérem Jézus Krisztust, adja meg, hogy az ő szentsége szívéből továbbra is élő víz fakadjon, ami meggyógyítja az általunk okozott sebeket, megerősíti a mások szeretetére és szolgálatára való képességünket, és arra ösztönöz bennünket, hogy egy igazságos, szolidáris és testvéri világ felé haladjunk, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. November 1-én ünnepeljük az összes szentet, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön név szerint nem emlékezhet meg. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirati irodához eljuttatott közleményében. Azt írták, ezen a napon imáinkban emlékezzünk meg azokról a szentekről, akik példájukkal megmutatták nekünk, hogyan kell követni Jézust. Emlékeztettek, minden szentek ünnepe kötelező egyházi ünnep, vagyis a katolikus híveknek előírás a szentmisén való részvétel. a keleti egyházban már 380-ban megemlékeztek minden vértanúról. A nyugati egyház liturgiájában 4. Bonifác pápának köszönhetően került be az ünnep, aki a pogány isteneknek tiszteletére épült római panteont 609-ben Mária és az összes vértanú tiszteletére szentelte fel. Olvasható a közleményben. Harmadik Gergely pápa kiszélesítette az ünneplendők körét. A Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek emléknapjává tette minden szentek ünnepét. November 1-jére 4. Gergely pápa döntése értelmében került az ünnep. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. Az iskola kezdés után az ösztöndíjak kifizetése is rendben elindult a szakképzésben. A pénz megérkezett a tanulók számlájára, és megkapták az apácai ösztöndíjat is az arra jogosult tehetséges diákok. Erről a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára beszélt az M1 műsorában. Varga Bajusz Veronika felidézte, 2020-ban átalakították a szakképzési rendszert, megerősítették a duális oktatást, és elindították az ösztöndíj rendszerét. Az első 2 évben ösztöndíjat a duális képzésben munkabért kapnak a diákok, hozzátette. A szakképzési ösztöndíj tanulmányi eredménytől függően havi 8 és 59 ezer forint között van, a munkabér pedig a minimálbér 43-72%-a. A múlt heti plenáris ülésen a Tisza párt európai parlamenti képviselői megszavazták, hogy az EU új bevételi forrásokat vezessen be, részben a tagállami bevételek rovására, ezzel tehát a brüsszeli bürokrácia pénzügyi mozgásterét növelnék, a kormányokét pedig csökkentenék, közölte Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője a közösségi oldalán. Így néz ki a szuverenitás korlátozása gyakorlatban, most épp a költségvetés terén, tette hozzá. Dömötör Csaba emlékeztetett, a tiszások múlt héten Strasbourgban szavazatukkal erősítették meg a migrációs paktumot, többletforrásokat adnának az LMBTQ propagandára, és még amellett is kiálltak, hogy Magyarország továbbra se kapja meg a neki járó uniós forrásokat. A családok anyagi biztonságának elősegítése érdekében szükség van a családi adókedvezmény megduplázására, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Kossuth Rádió műsorában. Hankó Balázs jelezte, 2 lépésben emelnék meg az adókedvezményt, először jövő év nyarán, a következő lépésben pedig 2026. januárjában. Azt mondta, ez az adókedvezmény az, ami a legszélesebb körben kiterjed, és az adócsomagban az erről szóló javaslat már szerepel. Végül az időjárásról. Pénteken a köd és réteg felhőzet kiterjedése fokozatosan csökken. Legkésőbb az északkeleti határnál süthet ki a nap. Másutt eleinte fátyol felhős idő várható, majd napközben a délnyugat Dunántúl kivételével kiderül az ég. Csapadék nem lesz. A nyugati szél jellemzően mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 15 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dr. Utri Attila íróval, főiskolai docenssel beszélgetek, akinek a közelmúltban jelent meg az interneten Ártatlan vagyok, ezen igazak vérétől címmel Poncius Pilátusról és feleségéről írt cikkem. Legyen olyan kedves, mondjál most önnekünk, hogy mi miatt is született meg ez a cikk, és mire utal a cím?
Hát ez a reklámhelye, hogy ez is az irodalmi jelenben jelent meg, és végül is egy alapkérdés foglalkoztatott, hogy mit keres Pilátus a krédóban, a hiszek egyben. És kiderült, ahogy utána néztem bizonyos történetnek a bizánci és a katolikus nyugati szakirodalomban, és kiderült, hogy Pilátus miután jeruzsálemi helytartó státusza megszűnt, vissza kellett mennie Rómába, ahol halálra ítélték, amit később megszökött, és akkor életfogytiglanra változtatták. És Etiópiába került, már előtte a Jézusi időben keresztény élet, Claudia Procula római polgárasszony, a Pilátus felesége, és ő pedig Etiópiában vette fel a kereszténységet, gondolom, hogy ebben hatása volt a felesége is őrá, és még az is, hogy beismerte Pilátus, hogy ő valóban tévedett, és nem tudott ellenállni a manipulált tömegek akaratának, mikor megkérdezte őket, hogy kit engedjek szabadon, Jézust-e, a Názáretit, vagy Barabást. És hát természetesen a nép Jézusra gondolt, mint ahogy a Karinti a novellájában nagyon szépen megírta, és Barabást választották, és ezzel mindenki meglepődött. És így Pilátus beteljesítette az írást, Jézusnak keresztre kellett feszülnie, és mosta a kezeit, hogy ártatlan ennek az igaz embernek a vérétől, de ezt a zsidók magukra vállalták, hogy igen, mi vagyunk a gyilkosai, elismerjük, és ezzel kivívjuk Isten átkát. Ez egy nagyon erős mondás, mert gyakorlatilag hosszú ideig megbélyegezte zsidó eleinket, ami messiás gyilkosnak minősítette őket, ez már mostanában azért enyhült, sőt, egyre jobb hírek vannak az Új és az Új Szövetség további együttműködéséhez, és együttműködésében jönnek létre most már olyan közösségek, ahol a messiás elismerése bizonyos értelemben napi renden van, csak attól félek, hogy ebből nehogy valami új szekta legyen, hanem inkább legyen egyfajta valóságos beteljesedése az írásnak, ahol a messiási korszaknak végül is el kell jönnie. Ez éppen mostanában aktuális, de ez most már egy proféciai kiszólás, nem én vagyok a proféta, hanem Énok, aki mondta, hogy a második emberiségnek is el kell pusztulnia, nem az egész emberiségnek, hanem a gonoszoknak, a hitetleneknek, és hogy a szelideké legyen a föld, és jöjjön a messiási korszak a földre. Gyakorlatilag ez a földi mennyország, ami bizonyos értelemben nem pontos kifejezés, mert a mennyország az csak egy van, de hogy valóban meg kell szabadulni már ezektől a gonosz erőktől, különböző rossz ideológiáktól, erőszaktól, világháború, hisztériakeltéstől, és még sok minden negatívumról, ami az életünket boldogtalanná teszi, de a hitünket megerősíti. És a megerősített hitben lett Pilátus is Isten kedveltje, vagy Krisztus követője, ez a kettő ugyanaz, és gyakorlatilag ugyanazt az utat járta be, mint Káin, aki szintén nagy bűnös testvérgyilkosként megtért, és fiának, Énoknak várost épített Isten kegyelméből. És nem azt mondom, hogy Káin is keresztény lett, de gyakorlatilag megbánta tettét, vezekelte a büntetését, és utána nincs olyan nagy bűn, amit a mindenható, ha igaz megbánás és minőségi változás követi, nem bocsátja meg az Úr. Tehát Pilátus esetében is megbocsátotta, mint Káin esetében, és még mondhatnám sokan mások esetében is, viszont vannak, akik Mózes által összetört aranybórjúnak a hamuját, a kárhozat keserű ízét kell, hogy fogyasszák életük végéig, mert hogy szembeszálltak a teremtővel, a teremtő akaratával, és bálványimádókká váltak. Tehát a bálványimádóknak is van lehetőség a visszatérésre a normális emberi és isteni közösségbe, de ahhoz valóban teljes mértékben meg kell változni. Tehát nem csak megkeresztelkedni kell az embernek, hanem megtérni is.
Részben már utalt, és megmagyarázta nekünk a címet, mire is utal a cím, Ártatlan vagyok ezen igazak vérétől. De legyen olyan kedves, beszéljen még nekünk Poncius Pilátus feleségéről, arról a bizonyos Claudia Proculáról, aki keresztény hitre tért, és akire oly hatással volt a kereszténység, hogy még a férjét, Poncius Pilátust is meg tudta téríteni.
Igen, sőt figyelmeztette az ítélet előtt, mert ugye azt az előbb érinteni akartam, csak átugrottuk, tehát hogy Heródes annak idején meg akart ölni Krisztus, ugye a betlehemi gyermekgyilkosságok, de a fia Heródes Antipasz már próbált segíteni Krisztuson. Ő ugyan keresztelő Szent Jánost közvetve megölte, tehát ő is egy isteni embert ölt meg, de ugyanakkor Jézust meg akarta menteni a keresztől, de Jézus átlátotta az úgymond a szitájukon, mert hogy nem tudják megváltoztatni a proféták jövendőlését. Tehát Jézus tudomásul vette, hogy neki keresztre kell feszülni ahhoz, hogy magára vállalja a világ összes bűnét, Pilátusét, Káinét és a mieinket is, és utána harmadapon feltámad. Ezért nincs Jézusnak rekviemje, panahidája, mert három nap után feltámadt, a harmadnap után szoktak a bizánci keresztények halotti emlékszertartást végezni. Jézus esetében ez elmaradt, hála Istennek, mert végül is beteljesedett az írás, és úgy halt meg Jézus, hogy beteljesedett. Ez volt az utolsó mondata.
Egy szép idézet is olvasható a cikkében. Mielőtt az idézetet felolvasnánk, legyen olyan kedves, mondja el, hogy miért került bele ez az idézet a cikkbe, és mire utal.
Claudia Procula, római polgárasszony leveléből idézek egy részt, amit Roméliának, a barátnőjének írt a etióp számüzetésük során. És ezt a levelet, ezt mint irodalmi értéket is nagyon fontosnak tartom. Megkérem kedves szerkesztő asszonyt, hogy mivel tudom, hogy nagyon híres és jó versmondó, hogy olvassa el a rádióhallgatóknak ezt a levelet az ön kellemes, és szinte mondhatnánk, hogy Procula hangján.
Így szól tehát akkor Claudia Procula római polgárasszony leveléből az idézet, melyet barátnőjének, Fulvia Roméliának írt a szörnyű, de elkerülhetetlen események után. Egy pár hónap elteltével Ponciust leváltották szolgálatából, s vissza kellett térniük Európába, hol városról városra zarándokoltunk. Ő magában hordozza az egész birodalomban elkeserítő megaláztatást, mely kínozza a lelkét. Vele én is elmentem. De ezután milyen volt a mi életünk együtt? A családi összeköttetés már nem volt meg közöttünk. Ő az én személyemben látta mindig azt az élő tanút, mely az ő halálos bűncselekményére emlékezteti. Én pedig hasonlóan láttam benne a ma szerencsétlen képét, aki véres kereszt halálra ítélte az igazat. Nem sok idő múlva az én gyermekem meghalt az én ölemben, de én egy cseppet sem sírtam, mert szerencsésen járt. Ő meghalt és boldog, mert megszabadult attól az átkozott bűntől, mely minket kísér. Ő lerakta hátáról azt a rossz hírnevet, mely az apja nevét viseli. A szerencsétlenség kísér most már mindenfelől bennünket, már csak abból kifolyólag is, hogy a keresztények terjednek mindenfelé. Még itt, e vad otthonban is, ahol annyi kérelem után adtak nekünk helyet. Itt a tenger mellett és a sziklák között. Mindenütt lehet hallani, és emlegetik férjem nevét azok által, akik küldve lettek és jártak, hogy prédikálják és hirdessék Jézust, a Krisztust és az ő tanításait, mely tanokba azt is lehet hallani, hogy írva van, megfeszített Poncius Pilátus parancsára. Ilyen felirattal Passus este sub Patiu Pilat. Borzasztó hírnév, mely ezután örök századokon fog említetni az egész világon. Bocsáss meg, Fulvia! Sírjál te is velem együtt, és ne felejtsd el, hogy segítsen meg az igaz Isten, amaz igazán méltó, amaz igazán ítélő, és adjon nekünk örök boldogságot, melyet mi egymásnak kívánunk. Bocsáss meg! Szólt át eddig a levél idézete, amely valóban, kedves tanár úr, nagyon jól megmutatja, hogy mennyire keresztény és mennyire megtért nő és gondolatait vetette papírra.
És hogy ott vannak benne az apostolok is, mindenki megjelenik a Claudia Procula levelében, az apostolok hirdetik, ő maga pedig támogatja a férjét, és hát igaz, hogy ez már egy vetélés után még tragikusabbá válik, de ezt is nagyon keresztény módon értékeli, és ez a levél is megerősíti Pilátust abban, hogy nincs olyan nagy bűn, amit az Úr meg nem bocsátana, ha őszinte bűnvallás vagy bűnbánat és minőségi életjavultás, vagyis megtérés követi. Ha ez a kettő elmarad, tehát a gyónás és a penitencia és a minőségi élet, akkor marad a bálvány hamuja, a porrá szúzott hamu.
Mivel fejezi be tanár úr az írását, mi ennek a cikknek az üzenete?
Ez, amit az előbb mondtam, lényegében Poncius Pilátusra fordítom vissza, hogy ő maga is rájött arra, hogy valóban végtelen és egy igen erős hit ez a kereszténység, mert a hitvallás megerősíti az embert abban, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé, mégpedig ez az élet örökké tart majd ott, ahol az üdvözülők széles tábora gyülekezik, és itt a földön, hogyha a szelidek öröklik majd a nagy esetleges apokalipszis után, amit még most elkerülhetünk, és ugyanúgy, mint Pilátus, meg Káin, a mostani hisztériát keltők is, és megszállók, és visszavágók, és gyilkos halálba küldők is megtérhetnek, de erre most ebben a bolond világban most nagyon kevés az esély, de nem veszítjük el a reményt. Tehát ezzel zárom az emlékezést, hogy Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporta a halált.
Tudunk arról valamit, hogy Poncius Pilátus feleségét a későbbiek során szentté avatták? Tehát igen, szentként tiszteljük őt?
Igen, a 7. században a görög ortodox egyház boldoggá nyilvánította Prokulát, Klaudiát. Szent Klaudia Prokula néven falfestmény is őrzi egyik görög bizánci templomban. Poncius Pilátust pedig az etióp ortodoxok úgy jegyzik, mint megtért szentet. És őneki nincs ilyen emléke, templomi képe vagy egyebek, de az etióp História Dómuszban benne van, hogy ott élt egy Szent Pilátus nevű római polgár. És a cikket elolvashatják interneten, a Irodalmi Jelennek a honlapján, a Facebookon rajta van, és a neten olvasható, megjelenik majd nyomtatásba is, ugyanúgy, mint a Kelet, meg a mostanában a cikkeim, amit az Irodalmi Jelennek írok.
És cikkét egy illusztrációval is szó szerint színesíti. Ezen az illusztráción Szent Nesztor krónikaíró és Szent Klaudia Prokula látható, egy görög falfestmény részlet ez a kép a 20. századból.
Igen. Nagyon szép kép, és nagyon szépek a színek, elevenek a arcok, és látszik, hogy ez egy friss festmény, tehát a kultusz tovább él. Tehát van is a halottak közötti megemlékezésben egy ilyen mondat: a boldog elhalálozásban, Urunk, adj az elhunyt Pilátusnak, Klaudiának örök emléket.
Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Uti Attila írónak, főiskolai docensnek. Remélhetőleg a most elkészített riportunk segítségével többet megtudtak a kedves hallgatók Poncius Pilátusról és feleségéről, Klaudia Prokuláról. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm a jó kívánságot, és viszont kívánom. Isten éltesse a Szent István Rádió valamennyi hallgatóját és a megtérő keresztény testvéreket mindörökké.
Van Mór íróval az Egri várban, az Egri dobóvástya melletti teraszon álltunk le beszélgetni egymással. Ön fontosnak tartja azt, hogy magyar történelmünkhöz kapcsolódó személyekről írjon, és természetesen így is képviselje írásaiban a magyar történelmet.
Hát abszolút. Én azt gondolom, hogy ebbe olyan lemaradásban vagyunk, olyan mértékű, egyrészt az ismeretek hiánya, másrészt pedig, ami ennél is rosszabb, az érzelmi azonosulás a történelmünkkel, hogy rengeteg bepótolni való van.
Mi lehet ennek az oka? Az iskolában, a történelem órákon keresendő ennek a forrása?
Csak részben. Tehát azt gondolom, hogy szerintem mindenki tudja, miről beszélek, akinek jó történelem tanára volt. Tehát aki képes volt a száraz iskolai tananyagot is izgalmasra érdekessé tenni, de ez a pozitív példa, a legtöbbünk, és nekem se volt ilyen jó történelem tanárom, nem ezzel találkozott. Aztán ott van a politika. Évtizedeken keresztül iszonyatos erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a magyar történelem dicsőséges korszakaira ne nagyon emlékezhessünk. Részben az internacionalista szellemiség, másrészt pedig a egyéb teljesen kézzelfogható nyilvánvaló okok miatt nem igazán támogatták azokat az irodalmi műveket, filmeket, eleve azokat a tematikákat, amelyek a magyar történelem dicsőséges részét próbálták kidombítani, és jelen pillanatban még ma is bőszen tetten érhető a kulturális közegben leginkább az a fajta mentalitás, hogy nincs okunk büszkének lenni a történelmünkre. Próbálják sokszor azt bizonyítani, hogy annyi szörnyűség történt, annyi tragédia történt, az se úgy történt, az sem igaz, tehát részben a mítoszrombolás, részben pedig a történelmünkben megtalálható negatív események, folyamatok felnagyítása és folyamatos előtérbe torása ugyanazt a célt szolgálja, hogy eltorzítsa a felnövekvő nemzedékek történelemtudatát. Ez a világon sehol nem így működik. Tehát azt minden normális országban felfogták, hogy pozitív nemzettudat nélkül egyetlen nemzet, egyetlen állam sem tudja a jövőjét normális módon elképzelni és építeni. Úgyhogy ilyen szempontból van szerintem nagy jelentősége és nagy felelőssége mindazoknak, akik történelmi regények írására adják a fejüket.
Pedig nekünk, magyaroknak lenne mire büszkének lennünk.
Abszolút, tehát én azt gondolom, hogy nem becsüljük meg azt a végtelen nagy kincset, amit a nemzeti múltunk, a történelmünk biztosít számunkra. Úgy tekintjük, mintha ez egy kézzelfogható adottság lenne, és most itt a Gárdonyi Kör beszélgetésén is ez felmerült, nem minden nép ilyen szerencsés. És ezt mi nem tudjuk, mert azt gondoljuk, hogy hát minden népnek van történelme. Nem igazán, vannak olyan nemzetek, olyan államoknél, amelyek létrejöttük, sem olyan régi. A Szlovénia ugye 91-ben lett történelme során először független és teljesen önálló. Mi szoktunk néha kicsit ugye viccesen a szlovákokról, hogy mutassatok egy szlovák királyt beszélni. Hát a szlovák állam történetének nagy része és a magyar állam történetének a részét képezi. Nem önálló történelem. Nehéz lenne abba olyan felemelő múltat találni, ha csak nem egy kis csalás és hazugság segítségével próbálnak egy fiktív történelmet építeni. Nekünk viszont van egy rendkívül gazdag történelmünk, minden évszázada tele heroikus, hihetetlen izgalmas eseményekkel, hősökkel, és éppen ezért merül föl megint csak az a felelősség, hogy hiszen akkor miért nem ismerjük eléggé, miért nem tanulunk, miért nem próbálunk meg a múltbeli eseményekből erőt meríteni. Mert valószínűleg ott is sokat segítene egyébként az ország mentális állapotán, hogyha ezeket a szilárd alapokat magunkénak tudhatnánk. Tehát még egyszer mondom, ismerethiány és egy picit az érzelmi azonosulás hiánya.
Mi lehet akkor a megoldás? Olyan történelmi témájú filmek készítése, amik közelebb viszik a fiatalabb nemzedékhez, a jövő nemzedékhez ezt a témát és ezt a témakört?
Én ebben nagyon hiszek. Mi regényeket írunk, de azzal szembe kell nézni, tisztába kell lenni az, hogy a regényeket már jóval kevesebben olvasnak, mint 10-20-30 évvel ezelőtt. A vizuális műfajok, a televíziós sorozatok, a mozifilmek jóval nagyobb hatással vannak a tömegkultúrára, arra, hogyan gondolkodunk, hogyan érzünk a történelmünkkel kapcsolatban, és itt óriási behozni való van. A könyvkiadás területén rendkívül sok olyan szerző van már azért a magyar könyvpiacon, akik nagyon komoly és nemes szándékkal nyúlnak a magyar történelemhez, igyekeznek ezt az említett hiányt valamilyen módon bepótolni. És hát a filmnek is ehhez föl kellene zárkóznia, el kellene készülni azoknak a látványos, népszerű történelmi filmeknek és tévésorozatoknak, amelyeket jelen pillanatban nagyon hiányolunk a mozikból és a televízió műsorokból. Enélkül nagyon nehéz lesz ebben a kérdésben tovább lépni.
Ha már Bán Mór íróval beszélgetek, akkor természetesen beszéljünk az írásairól. Milyenek is azok a Bán Móros írások? Mi jellemző az ön regényeire, történeteire?
Hát a regényeim nagy részét ugye a legismertebb a Hunyadi sorozat, ami alkotja. Ez egy elég nagy vállalkozás. Most már tisztán látszik, 10 kötet terjedelme Hunyadi János életéről szóló sorozatnak, amit hát utána persze Mátyás király életéről szóló könyveknek illene követni, és a harmadik nemzedék Korvin János herceg történetét is néhány kötetben meg tudjam írni. Ezek egyébként olyan elképesztően izgalmas, színes részei a magyar történelemnek, hogy bűn nem megismerni a részleteit. Én ebbe próbálok egy picit segíteni, olvasmányos, regényes formába önteni azt a hatalmas ismeretanyagot, amit az elmúlt, most már mondhatom, 20 év alatt sikerült összeszedni. És óriási öröm számomra egyébként, hogy ennek a sorozatnak a sikere példányszámokban, elfogadottságban, ismertségben most már talán ezek ismeretben nyugodtan kijelenthetjük, hogy igenis van igény a magyar történelmi regényekre, van igény a magyar történelmi múlt megismerésére, korosztálytól függetlenül, nem csak a fiataloknak van mit bepótolni.
A Szent István Rádió kedves hallgatói között szép számmal találhatóak olyanok, akikben erős a hazaszeretet és a nemzeti érzés. Mit tapasztal? Elsősorban ilyen típusú emberek érteklődnek az önkönyvei iránt is, és hát fontos akkor a hazaszeretet növelése az emberekben.
Elsősorban természetesen, tehát akik szeretik a magyar történelmet, akiket érdekel, nyilván ők veszik először kézbe. De mivel sokuknak tetszik például a Hunyadi sorozat, ajánlják olyan ismerőseiknek, rokonaiknak, barátaiknak, akik nem feltétlenül szoktak ilyen könyveket olvasni, és ez, ami nekem a legnagyobb öröm, hogy olyan olvasókhoz is eljut, akik aztán elmondják, hogy ők nem nagyon szoktak ilyen típusú könyveket olvasni, és megdöbbentette őket, hogy milyen érdekes, milyen gazdag a történelmünk. Ők ezt nem tudták, miért nem tudták, miért nem mondták el nekik. Ők azt hitték, hogy ez egy szürke, unalmas, ugye, hogy a iskolából emlékezünk rá. Igen, az a helyzet, hogy borzasztó nehéz a nemzettudatot ébren tartani is nehéz, nemhogy erősíteni. De azt gondolom, hogy a népszerű műfajoknak igenis ebben óriási lehetősége és szerepe van. Ezeket kell megtalálni. És ezért örvendetes, hogy azért nem kis részben talán a Hunyadi sorozat sikerének köszönhetően a magyar könyvpiacon ez érezhetően megtette a hatását. Most már azért rendkívül gazdagá kezd válni a választék. Vannak történelmi regények, vannak történelmi regénysorozatok, tehát most már lehet válogatni, kinek-kinek ízlése, érdeklődése szerint.
Milyen a jó történelmi regény? Legyen benne érdekesség, csavar, romantika, mitől függ?
Szerintem a jó történelmi regény olyan, mint egy jó regény. Az a legfontos, olvasmányos legyen, olvastassa magát, magával ragadja az olvasót, plusz föl kell, hogy keltse az érdeklődését a korszak iránt. Tehát szerintem ott kezdődik igazán a ravasság egy történelmi regénynél, hogy el tudja érni azt az adott olvasóban, hogy azt mondja, hogy oké, ez nekem nagyon tetszett. Így volt, tényleg utána nézek. Ezért jó egy történelmi regény végén, ott van a bibliográfia, ott vannak történelmi jegyzetek, elindítja esetleg az érdeklődését az olvasónak, és ha eljut így ezen keresztül olyan művekhez is, amelyeket egyébként nem vett volna kézbe, az egy óriási elégtétel és öröm, mert ezt bizony egy regénnyel sikerült elérni. És én mindig elmondom, hogy a történelmi érzetünk, a történelmi felfogásunk nem a tankönyvekből jön. Az egri csillagokból jön, Jókaitól jön, Gárdonyitól, Mikszáttól, Móra Ferenctől jön. Az irodalom, a filmekből, abból a nagyon kevés, jól sikerült irodalmi adaptációból, Kőszívű ember fiaiból, Várkony Zoltán filmjéből.
Vagy éppen az egri csillagokból, hiszen most itt állunk az egri vár falánál.
Én szerintem a magyar filmtörténet egyértelműen a legnagyobb sikere. Emiatt aztán nagyon sokan leszólták már a készítésekor is, ilyenekre lenne még többre szükség.
És mik a jövőbeli tervek? Milyen könyveket várhatunk öntől a közeljövőben?
Azért a magyar történelemben rendkívül sok olyan korszak van, amit nagyon fel kellene dolgozni. Például az elmúlt 150 év kibeszéletlen traumái, világháborúk, Trianon, a tragédiák, tehát olyan családtörténetekre lenne szükség igazából, és ilyeneket én is szívesen írnék, meg például ezt a traumatikus, mondjuk elmúlt 150 évet dolgozzák fel.
Bán Mór írónak köszönöm szépen a beszélgetést és további munkájához. Jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon köszönöm.
Édesanyám, gyújts gyertyára, hozzád megyek vacsorára.
forraj nekem édes tejet, apríts bele lágy kenyeret. Édes volt az anyám teje, keserű a más kenyere, keserű és savanyú is, néha-néha síralmas is. Fölmegyek én egy nagy hegyre, annak is a tetejében,
onnan nézek hazám felé, édesanyám házam felé.
Alig, hogy első bemutatóját megtartott a Harlekin Bábszínház, jön a következő november 9-én a Kismalac és a Farkasok című mesejátékot, akivel most beszélgetek első körben, az író, rendező. Hát tulajdonképpen ugye a magyar népmesét dolgoztad át színpadra, Schneider Jankó. Pont ez lett volna az első kérdésem, hogy amikor egy magyar népmesét egy bábszínházban, vagy bármilyen kőszínházban bemutatnak, amikor arról beszélünk, hogy írta, vagy átírta, akkor itt arra kell gondolni, hogy azért a szövegbe is belenyúlunk, vagy pedig főleg a színpadi alkalmazás a lényeg.
Természetesen szövegbe is belenyúlunk, de nálunk van egy speciális helyzet. Gyakorlatilag megírtam a dalszövegeket, semmi mást, és az összes többi az mind-mind írói, illetve rendező instrukció, amihez vagy tartottuk magunkat, vagy valami teljesen más találtunk ki. Tehát ezt úgy kell elképzelni most ezt a próba folyamatot, hogy Ágival és Csabival, tehát a két színésszel itt mi mindenfélét kipróbálunk, és mindenféle őrületbe. Egy kicsit olyan dramaturgiát használunk, túlzó, de mégis ehhez közelítünk talán a legjobban, mint a gyalogkakuk és a préri farkas. Gyakorlatilag ott a préri farkas mindig megpróbál valamiféle csapdát valahogy elkapni ezt a gyalogkakukot. Itt nincs sok szándék, a kismalac haza akar menni. A történet szerint az van, hogy a vásárban vett egy öntözőkannát, és szeretné hazavinni, hogy meglocsolja a virágait. Tehát egy ennyire tiszta szándék, ennél még tisztebb szándék ugye a farkas, meglátja a malackát, meg akar enni. Tehát, hogy és innen jönnek az összes olyan bonyodalmak, tehát, illetve a legtöbbet nem is vesz észre a kis malac. Szegény farkas nagyon sokszor saját csapdájába esik. Tehát megássa a saját gödrét is, bele is esik. Sőt, itt szó szerint ez megtörténik.
Akkor ebben egy kicsit Tom és Jerry feeling
nagyon
is lehet.
Nagyon sok Tom és Jerry feeling is van. Nem tudom egyébként, hogy mostani generáció, tehát, hogy ha erről beszélünk, akkor így egy előbbi generációnak a rajzfilmjeiről beszélünk, vagy villannak be. Itt viszont egy kicsit ennek a hagyományát, vagy nem tudom, ennek a stílusát megpróbáljuk visszahozni bábokkal. És nagyon-nagyon jó partnerek a színészek. Tehát, hogy tényleg valamit bedobok témát, és ők azt még gurítják. Tehát, hogy valahogy...
Szabad kezet kapnak, szabad alkotást, improvizáció.
Nagyon, pont azt akartam, hogy fürtösítünk. Tehát, hogy van egy bogyó, és akkor ezt csak azt veszük észre, hogy már sok-sok ilyen bogyó ott van egymásra tapadva. Tehát bejön egy olyan ötlet, hogy mit tudom én, ásott luk, és ami csak eszünkbe jut, hogy mi esett oda be, mi kerülhet onnan ki hogyan szorul bele, vagy mászik ki. Szerintem egy önfelett játék, és ez az önfelettség ez nagyon hamar át fog ragadni a gyerekekre is, vagy legalábbis ez a szándék, ez nem tud bennmaradni, ez a fajta nagyon-nagyon vicces játék.
Ez mondjuk akár azt is feltételező, hogy mint mondjuk most nem akarok túlszárnyalni, tehát tényleg a történetnél maradni, de ha már tényleg ilyen az elgondolás, ez mindenképpen érdekel, hogy mint egy improvizációs játéknál, hogy tulajdonképpen szinte minden előadás egy picit másabb
szerintem
is lesz.
Szerintem igen, igen. Lehet, hogy az elején az első 5-10 az még nagyon...
Hát, hogy még az összeérés, és
igen,
hogy még az, a finom próbálkozás.
Rendezést őrző, de szerintem nagyon hamar meg fogják érezni, hogy mik azok, amiket még bele lehet rakni. És ezt nem azt mondom, hogy mondjuk a 20-ra én már nem ismernék rá, hanem hogy nagyon-nagyon jól fejlődik, vagy nő fel ez az előadás, az biztos.
Amikor az elején felkonferáltam a címet, ugye azért kavarodtam meg, mert ugye itt a cím is megváltozott, hiszen...
Nem, van ez a mese is. Maga a klasszikus mese az onnan kezdődik, hogy otthon van a kismalac a házikóban, és be akar menni a farkas, ott ugye leforrázódik ez a farkas,
igen,
kopasz
igen.
lesz, szól a falkának, egymás hegyére állnak, ugye a malacka fölszalad a fára, megpróbálják elkapni forró vizet a kopaszra.
Igen,
tehát
igen,
tényleg
igen.
Egy ennyire röviden elmesélhető a történet. Igen. Ezt kirakni 45 percre azért az nagyon...
Beleke.
Nem a felé mentem, inkább így mondom. Most pont egyébként mellettünk van a díszlet, Wunder Judit tervezése, az egész olyan, mint egy ilyen óvodai játszószobának a sarka, nem? Tehát egy ilyen színeiben is, formájában is. Ez is szerintem nagyon ismerős és szinte átölelhető a gyerekek számára. Illetve azt akarom mondani, hogy most pont fönt van a ház, ami egy ilyen sík ház, tehát itt csinálunk is egy léptékváltást. De hát körülbelül az, hogy eljutunk a Malacka házáig, szerintem ez a 30. perc az előadásban. Tehát addig ez van, hogy az úton a kis Malac csak megy haza, a farkas meg végig
hát a kettőjük drámai pillanata, illetve a folyamatos akadály. Igen, ezt most rádióban nehéz szemléltetni, amikor ugye kép nincs, csak hang, hogy valóban akinek van gyereke, vagy óvodás volt, az tudja, hogy mindig van egy ilyen kis mese.
Igen.
Sarok, kis házikó, vagy tényleg ilyen kis élénkbálya színekkel. Ez olyan, mint hogy el lehetne ide kuckózni. Szinte a gyereknek kedve lenne ide lejönni, aki már mint néző, hogy na jöjjön ide, és akkor ő is így játszom valamit. Lesz valami interakcióra lehetőség az előadásban, vagy a végén esetleg?
Egy nagyon picit kilépünk a nézők közé, de nincs akkora interaktív szándék. Utána biztos, hogy ezt el lehet lepni. Nem csak bent a Bábszínházban játszik, tehát cél az, hogy ezzel ki is mennek csoportszobákba és egyéb helyeken játsszák. Ott biztos, hogy utána ezt azért meg lehet nézni, kicsit úgy meg lehet rágni a gyerekeknek.
Amikor ezt az eredeti magyar népmesét te átírtad, és ugye színpadra alkalmaztad, és mindenféle titulussal fel lehetne ruházni, plusz hát ugye a főfő ugye a rendező vagy, akkor mi volt a fő szándékod? Tehát tényleg egy ilyen kis nagyon egyszerű, bájos történetet nyilván egy bábszínházi előadásban úgy kell megmutatni, hogy azért mozgalmas legyen, vidám legyen, vicces legyen, tehát hogy milyen fő célok vezéreltek, hogy a gyerekek hogyan lássák ezt a történetet.
Ez a felkérés is felém az volt, hogy egy nagyon vicces, szinte guruljanak a nevetéstől, de közben még nagyon értékes mondani valója van, hiszen van egy picike malacka, teljesen egyedül, megy az úton, haza akar érni, és van egy idézőjelben gonosz farkas.
Mert végig, nem gonosz.
Nem az, igen, ezt végignézve a gonosz jelzőt én nem illet. Tehát inkább vicces ez a farkas, de a szándék az tényleg az, hogy ha elkapom, akkor megeszem. És utána még egy falkának is szól azokkal szemben, tehát egy ilyen őt megevő világgal szemben kell, hogy kiálljon saját magáért a kismalac. És ugye a vége az, hogy jön ez a nagyon-nagyon érett gondolat, hogy forró vizet a kopaszra, és utána pedig békésen hazamegy, illetve meglöcsolja nálunk a virágait, ott most elárulom a végét, mindegy, ez csak egy gesztus a végén, és nagyon-nagyon izgalmasak a zenék, Zádori Szilárd a zeneszerző, és egyrészt nagyon szeretem a zenei világát, zeneiségét, ahogy nyúl a társulathoz, mint társulatvezető, és ahogy zenei képzésben is, ahogy őket részesíti, az is nagyon-nagyon tetszetős. És nagyon jó az, hogy házi szerzőnk van, mert hogy tudok egy-két dolgot, meg úgy, de milyen jó lenne egy, hiszen egy jó zenei szőnyeg, vagy egy-két effekt, egy ilyesfajta játékhoz nagyon-nagyon-nagyon részese kell, hogy legyen.
Hát igen, meg most tényleg ugye Szilárdot, aki régóta a Bábszínházban jár Egerben ismeri, hiszen bábszínész is, ugye a házi zeneszerzőnek lehet nevezni, most azon túl, hogy a társulatvezető, hiszen hosszú évek óta itt van, és szerintem a legjobban működő együtt gondolkodás az, amikor ismeri a társulatot is. Tehát nem az, hogy felkérünk valakit, aki megérkezik, most ne értsd ezt félre, hiszen azért te már rendeztél itt, meg igen, fogsz is még. Tehát, hogy azért te is már elég jól ismered a társulatot, tehát hogy gyakorlatilag úgy tényleg személyre szabva alkotódik, igen, meg tényleg mondjuk a komponálás is, én azt gondolom. Az előbb kérdeztem, hogy mi volt a célod, és igen, itt megfogalmaztál egy pici, milyen konklúziót vonja le az a gyerek, aki idejön, mondjuk 3 éves kortól ajánlott ez az előadás, tehát ez főleg az óvodások előadása lesz? Óvodások, kisiskolásoké?
Bevallom, hogy ez nagyon nehéz most ezt korosztályolóba így besűríteni. Én azt érzem, hogy ezen szülő ugyanúgy nagyon-nagyon jól fog szórakozni, és a 3 éves is egy bőven, egy, hogy víz belőle haza valamit, kettő, hogy meg egy nagyon szórakoztató előadás lesz számára is.
De olyan nagyon nevelési szándék, vagy tanulsága?
Nem direktben van benne ez a, vagy nem kimondva van benne ez a fajta tanulság, hanem az, hogy tényleg ez a fele akkora bába másikhoz képest, tehát a kicsi malac a farkashoz képest, kiáll magáért, szembe mer szállni ilyen erőkkel, akik tényleg egyhegyűen őt akarják elkapni, és van egy kis furmányosság is benne, de közben egy nagyon-nagyon játékos módon van ez az egész tálalva. Szerintem ez egy elég egyrészt fontos, másrészt meg akár tudatalatt hazavitt dolog lesz. Inkább, mint kimondott.
Ugye már az előbb utaltam rá, de tényleg udvariasan, hogy ugye te már rendezted, egy nem állandó rendezője vagy a társulatnak vendégművészként, vagy ide hiva, de már rendeztél itt, ugye?
A Békavári Uraság az volt itt terén rendezésem.
Még az Éri Kovács András irája alatt?
Igen, és még COVID volt, aha. Tehát ilyen duplán bemutatott.
Igen, mert nem emlékszem, hogy akkor például riportoztunk volna, nem, de a neved az ismerős volt, de nem találkoztunk még személyesen. Igen, amikor nem itt vagy, akkor van.
Szegeden vagyok művészeti vezető.
Szegeden a...
Pécset élek, és Szegeden vagyok művészeti vezető.
Két így. Nagyon szép magyar város van, mind a kettőt nagyon így. Szeretem. Hát akkor a bemutatóig még van időtök, de hát van. Már gondolom az utolsó simítások, vagy nem tudom, hogy ezt hogy kell elképzelni.
Nem,
mondjuk hány százalékos?
Három hetes próba folyamatunk van.
Három hetes. Hát akkor ez ilyenkor mondjuk 80%.
Az úgy, mint tudom, ez két napos volt. Tehát, hogy nem, még bőven van, de közben meg pont Csabi mondta tegnap, hogy hogy telik itt az idő. Tehát, hogy valahogy teljesen más intenzitással vagyunk ebbe bent. Tehát nagyon nagy falatokat tudunk megenni, amikor így elkezdünk próbálni napi szinten. Most pont ott járunk, és mondom, ez van a díszletben is, hogy fölkerült a Malacka háza. Hát idáig azért már a javán túl vagyunk az előadáson. Itt már csak megtörténik az, hogy szegény farkas leforrázódik. Nálunk nincsen direkt, tehát nem akartam azt, hogy maga a malacka forrázza le a farkast. Itt ő bemászik a kéményen, csak közben éppen főz valamit a malackánk. Tehát saját magának köszönheti ezt is a farkas. Utána elszalad kopaszon, szól még ugye a többieknek. Malacka meg fölkerül a fára, és onnan kiabál majd, hogy forró vízen a kopaszra. Úgyhogy egy ilyen, ez vár még ránk. Szerintem ezt ma, illetve holnap bőven fölrakjuk még ezt is. Sőt, holnapja már szeretnék legelejétől végéig egy ilyen fölvehető állapotba. Egy olyan próbát is csinálni.
Egy ilyen vicces előadás, az mindenkinek kell, főleg őszi szünet után visszamennek ugye az iskolában, mondjuk az óvodában nincsen őszi szünet szerintem, de hajrá, én ezt csak ezt tudom mondani. Amikor még én is jártam a gyerekekkel, azt tudom, hogy voltak olyan előadások, amiket én jobban élveztem, mint a gyerek, mert egy csomó poént szerintem nyilván a szülő hamarabb megért, vagy mondjuk ilyen bújtatott vagy rejtett poénokat hamarabb, ha nem vesz a szülő. Hát sok sikert kívánok, Schneider Jankó, köszönöm szépen.
Köszönjük.
Az előbb a Kismalac és a Farkasok című mese előadás rendezőjével Schneider Jankóval beszélgettem, most megérkezett a két színész, Bábinszky Ágnes és Sóvári Csaba Olivér. Nem nehéz kitalálni, ki lesz a malac, ki lesz a farkas, nyilván Csabi farkas, Ági a malac. Hát a rendező és író ugye nyilván mesélt egy csomó mindent, hogyan építette fel ezt az előadást. Engem az érdekelne különösen, hogy ez mondjuk nektek mekkora kihívás, hogy mondta, hogy gyakorlatilag ugye vannak főbb menetvonalak, de tulajdonképpen a történéseket akár egy picit ti is alakíthatjátok, hogy ez jobb nektek, hogy ekkora szabadságotok van, vagy kinek mi a szimpatikusabb, hogy egy szigorú, merev rendező instrukciót követni, vagy azért szeretitek a szabadságot?
Én a kismalac hajlamosabb vagyok a szigorú menetrendet követni, és azt nagyon jól bírom, ezért komfortzónán kívüli nekem ez a fajta játék, úgyhogy ennek nagyon örültem, mert ez egy igazi kihívás számomra.
Csabi?
Én pont ellenkezőleg vagyok amúgy ezzel, én szeretek a színpadon szabadabban dolgozni, és hogyha megvan kötve a kezem, akkor tehát az nekem az, a szabályszerűség az ilyen lekötés, vagy ilyen gúzsba kötés. Itt viszont kiteljesedhetek, én mindig azt érzem, hogy akkor improvizálhatok, megmutathatom, hogy mire képes a báb, és akkor a saját ötleteink alapján képes összeállni az előadás. Én ezt jobban szeretem általában, de nyilván a másikkal sincsen bajom.
Tehát ugye az alapszituáció az, hogy a kismalac haza szeretne menni meglocsolni a virágokat, de közben a farkas találkozik, mint finom falattal, és folyamatosan ugye üldözi, meg akarja enni. Mondjatok már csak, hogy tényleg a hallgató ezt így könnyebben megértse, hogy mondjuk egy szituációt, hogy mondja a rendező, na figyelj, itt ezt kellene csinálni, és abból te kerekíts ki valami vicces történetet. Tehát csak hogy egyet, amit úgy megért az ember, hogy most itt megy haza, de megáll, és akkor na itt mit csináljon a farkas. Amikortól már mondjuk Sóvári Csaba szabad kezet kaphat egy szituációban.
Az egyébként az érdekes benne, hogy 6 oldalas volt a szövegkönyv, szóval az olvasó próbánk is nagyon vicces volt.
2 perces.
Igen, 2 perces szövegkönyv. Igazából volt benne 3 fix mondat talán, a többi pedig ilyen instrukcióként volt leírva, hogy majd itt ilyen és ilyen dolgokat fogunk kipróbálni. Na már most például, amikor a farkas megpróbálja elkapni a kismalacot, többféle eszközt és többféle módszert is kipróbál, hogy megvalósítsa a célját, de hát mindegyik nyilván kudarcba fullad. Tehát ez egy elég erős fiaskója ennek a farkasnak, és nagyon rossz napja is van. Például elővesz egy íjat, amiből megpróbálja kilőni magát, vagy megpróbál egy libikókával feljutni a fára, ahol éppen a kismalac tanyázik, és ilyen Looney Tunes-osan, amikor a péli farkas megpróbálja elkapni a gyalogkakukkot, ő mindig rázuhan a kő, leesik, vagy megbotlik, szóval ilyen tele van ilyen helyzet komikumokkal is. A jellem komikum is egyébként nagyon, nagyon erősen megvan benne.
De például az, hogy az íjból ki akarja magát lőni már nagy kínjába, ez még mondjuk rendezvényinstrukció, és akkor az, hogy te azt hogy oldod meg, az már mondjuk a te dolgod körülbelül?
Igen, igen, a Jankó szokott adni nekünk egy támpontot. Azt mondja, hogy jó, akkor most próbáljuk ki ezt az íjat. És akkor én felhozom az íjat a farkassal, és megnézzük, hogy mire képes a maga a báb, mit lehet vele megcsinálni, ami mondjuk vicces, ami mesés, ami elrugaszkodott, és hát így gyakorlunk, megpróbáljuk, kipróbáljuk, hogyha valami nem működik, akkor azt elengedjük, hogyha valami viszont működik, akkor viszont tovább visszük, és akkor még egyszer másképpen megpróbáljuk, és addig-addig visszük, amíg ki nem merül az a poén.
Igen, amúgy ti személyiségben is teljesen más sok vagytok, hát Csabi ez a laza, szabadosabb, te meg tényleg egy kicsit úgy a kontrollált kis decenske, és akkor neked most az ilyen extra koncentrációt igényel, hogy atya úristen, most éppen Csabi majd mit fog bevetni.
Az a jelmondatom, hogy szabad rosszul csinálni valamit. Nekem most ez a jelmondatom, és bármi is, hogy igen, hogyha Csabi bármit bevet, akkor nyugodtan reagálom, amit éppen akarok valóban reagálni. Aztán majd kiderül, hogy ebből lesz-e valami.
Hát ez nagyon izgalmas tényleg, mert én azt gondolom, hogy most bábszínházban, főleg ugye bábokkal, vagy akár egy kőszínházban, ez az improvizációs, meg szituációs játékok, minden színésznek óriási kihívás, az biztos, de igen, Ági, erre kíváncsi leszek, hogy a te komfortzónád majd mit bír el. Tehát egy ilyet is meg kell tanulni,
persze,
nem? Tehát ez a szakma lényege. Felhívta az egyik kollégátok a figyelmet arra, hogy ne feledkezzek meg, amit én most nem látok, csak a díszletet, hogy milyen szép jelmezetek van.
Igen, Wunder Judit tervezte mind a jelmezünket, mint a díszletet is, és gyönyörű ezek a babarózsaszín, babakék, meg sötét, tehát hogy igazából ezek a gyerekek.
A gyerekeknek ezek a kis alapszínek, ezek a kislányok.
Pontosan a csoportszobában lévő alapszínekben leszünk mi is.
Mert hogy ez most nem az lesz, hogy a fekete ruhában ti báboztok és a bába lények, ti pedig a fekete ruhába úgy háttérbe szorultok, hanem a bábok is nagyon cukik, mert látom itt hátul a malacot és a farkast is, hanem hogy még nektek a jelmez is valamit úgy mutat, vagy valamit kifejez.
A báb karaktereinkhez öltözünk egyébként.
Tehát, hogy te ilyen...
Én kantáros nadrágból leszek például, egy piros...
Mint általában farkasok.
Igen, igen. Pont ezt mondták egyébként a kollégák is, hogy meglátták a jelmezemet, és azt mondták, hogy úgy nézek ki, mint egy farkas. Ők itt képzelik el a farkast mozgató bábszínész, úgyhogy... Nagyon passzolunk.
Nekem is kis kék mellényem van, mint a kis malacnak.
És egymáshoz is passzolunk.
Nektek erről a meséről, meg ez a szállóigévé vált mondat, hogy forró vizet a kopaszra, nektek erről, ugye még ezen én is felnőttem, meg szerintem azért az alattam, nem most fogalmam sincs, hogy hányig nyúlik vissza a mese története, de hogy ez tényleg generációk nőttek fel ezeken a meséken. Csak kérdés az, hogy mondjuk a 80-as években felnőtt gyereknek, meg mondjuk a 2000-es években felnőtt gyereknek mit adhat ez a történet. Nekem még nagyon vicces volt, tehát nyilván az, hogy a farkas mennyire idióta, meg tényleg itt az előbb is, ahogy felhoztuk, tehát itt most a préri farkas és a gyalogkakuk mellett, tehát Tom és Jerry, meg számtalan ilyen mese van, ahol mindig az erősebbnek tűnő az, aki pórul jár.
Én emlékszem, hogy szerettem volna a kismalacnak a hangját valahogy utánozni, mert az egy kazu volt a magyar népmesében, és tudom, hogy én a gyerekként nem láttam még kazut, nem tudtam, hogy miről van szó, csak próbálkoztam az orrommal mindenre, hogy ugyan mi lehet, és akkor felnőttként ez nekem nagy felismerés volt. Hogy
itt is kell ilyen orosz malac hangon beszélni?
Nem, majd mindent meglátok. Gyertek el!
Csak ennyit tudom, hogy... Lelőjük le előre.
Nem spoilerezünk.
Azt még hozzáteszem, hogy még a korábbihoz, hogy a hatoldalas szöveg, hogy most így lesz 40 kávé instrukciókkal együtt.
Igen,
szóval
igen, igen, mert hogy most nincs is leírva, azért most azt, hogy te hogy csináld, mint csináld, most a gondolat meg a cselekedet, az úgy viszi tovább az egész történetet, mert ugye ebből 45 percet kell kihozni. Nem?
Igen, kb. 35-40 és 45 valahogy így körül fog mozogni a történet. De így ezekkel a játékokkal feldúsul annyira, hogy kijön, nem két perces lesz az előadás, szóval ezt azért elárulhatjuk.
Most ez ugye a második korosztálynak szól, mert ugye van a csecsemőszínházi, ez már a 3+, de nyilván, mivel nagyon vicces lesz a szülős nagyon jó jár, és akár még nagyobbakat fog nevetni, mint a gyerek. Lehet olyat kérdezni, vagy be tudjátok magatokat úgy rangsorolni, hogy ez a korosztály mesét jó játszani, a csecsemőt, a nagyobbakat, mondjuk egy padlásban ugye a...
Üteg és herceg.
És igen. Vagy nektek teljesen mindegy, mindegyikben úgy megtaláljátok a magatok színészi attitűdjét?
Nálam ez elég faramúci, mert...
Meg te a felnőtt, meg az iskolás előadásokban is nagyon szeret, vagy kifejezetten abban nagyon szeretsz lenni.
Igen,
de pontosan. Mondjuk egy farkas neked nagyon jól fog állni, tehát az biztos, hogy nem igen. Igazán tudlak téged amúgy elképzelni olyan karakterben, amiben nem tudnád hozni a 100%-ot, mert neked valahogy... Most ez nem a szemedbe dicsérés, láttalak már egy csomó előadásban, hanem hogy te tényleg nagyon mindenhol megtalálod a helyed típus, vagy valószínűleg az életben is.
Én szeretek amúgy ilyen sokszínű, vagy ilyen sokrétű lenni, hogy több karakterben is megpróbálom feltalálni magamat, és kihozni belőle a maximumot. Szóval nekem még a kihívások is olyanok, hogy jó, akkor most csináljuk, és akkor maximum energiával megtoljuk, és akkor ilyen lesz, olyan lesz. Szóval én szeretem megformálni a karaktert is, így magamba is, és hát köszönöm, szóval örülök neki, hogyha
te így látod. Persze, de téged azért volt lehetőségem többször látni, mert amikor a gyerekeim kicsik voltak, ugye többet jártunk bábszínházba. Ági idején már, ugye téged szerintem csak padlásba láthattalak szinte, mert hogy az még ugye olyan felnőttesebb, de az nem azt jelenti, hogy a te színészi képességeid, csak te tudom, hogy te a kis finom, a kis visszafogottabb vagy az életben, viszont a színpadon.
A színpad az teljesen más. Az
más.
Igen.
Ott te is ki tudod elengedni magad. Ott te is ki tudod.
Igen, pont ez a jó az egészben, hogy az életben nem kell játszani, a színpadon lehet játszani.
Mert az életben igen. Olyan visszafogottabb
igen.
Vagy.
Igen,
a színpadon
ott,
meg,
igen.
Meg...
A színpadon meg bármit lehet.
Bármit lehet. Ott az ember le tudja vetkőzni azokat a gátlásokat, ami mondjuk az életben esetleg egy picit jobban benne van.
Igen, mondhatjuk így.
Nagyon izgalmas lesz. És hogy látjátok most itt tényleg a próba folyamat vége előtt egy héttel, hogy hol tart ez a 6 oldalasból 40 oldalasra duzzadt szövegkönyv, és az egész a 9-én lesz a bemutató novemberben.
Így van.
Igen.
Hogy látjátok? És már a jegyek elkeltek, ugye, ezekre
igen.
Az előadásokra? Tehát gyakorlatilag...
Sőt, nagyon keresett lett, hál' Istennek.
De mert ez annyira jó, nem? Hogy már én úgy tudom, hogy az első Csecsemő Színházira és a Plics Placsra is rögtön elfog. Tehát megelőgezi a közönségetek az, hogy ide jönni fognak, mert hogy annyira szeretik az előadást.
Most november 16-án egyébként plusz egy előadást be kell raknunk.
Így van,
de jó.
Mert megtelt
a 11 órás, ezért még egy 14 órásat is fogunk.
Így van.
Alapvetően itt a Harlekinben szinte minden előadást telt házas.
Mostanában mondhatjuk gyakorlatilag, hogy az, hál' Isten.
Én nem voltam még olyan előadáson, ahol nem az lett volna, hogy úgy gyorsan üljünk be, mert előre szeretnénk ülni, és mindig tele volt az egész, azt tudom, de...
Igen, hallottunk egy ilyen pletykát is, hogy a felső Tárkányi tónál arról beszéltek az emberek, hogy nem tudnak bejutni a Harlekinbe, és hogy milyen jó lenne, hogyha több előadásokat csinálnak. Nagyon szeretnénk egyébként több előadásokat berakni, csak nem tudjuk összekombinálni, hogy
hát igen, meg kimiben, hogy...
Még meg a nagy színpadot átdíszíteni, szóval blokkosítva tudjuk csak játszani ezeket is.
Az intézmény alkalmas arra, hogy egyszerre mind a két helyen legyen? Nem alkalmas,
nem
hogy kavarodna a közönség,
igen,
a zaját menne.
Igen, uh-huh. Igen.
De mondjuk az lehet, hogy mondjuk délelőtt itt van egy előadás, délután meg a másik, csak ne egyszerre legyen.
Belül lehet, igen, de egyszerre nem tudjuk műszakilag megoldani.
November 9-én kezdődik a Kismalac és a Farkas története, illetve kálváriája, meg hát utána azért mindenki szerintem, aki meg akarja nézni, úgy is fog találni lehetőséget jegyvásárlásra. Bábinszki Ágnes, Sóvári Csaba, Olivér, köszönöm nektek.
Köszönjük.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. Az elei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.